Füles bagolyolvasó. Fekete István. A nád. A tónak ebben az öblében nem volt nád. Valamikor talán lehetett, de most nem volt. Igaz, az utóbbi időben elkövesedett a fenék, mert a patak kevés iszapot hordott be. Ami volt, azt elmosták a hullámok. Pár szál azért mégiscsak lehetett volna. De nem volt, s ezért rideg és üres volt ez az öböl. A hullámok nekinyargaltak a partnak, rombolták a köveket, összetörték a virágokat és kagylókat, mert hiányzott a szelíd nád, aki türelmesen eléjük állt volna, mérsékletre intve a rakoncátlan vizet. Üres volt ez az öböl, és a víz értelmetlen locsogásán kívül nem hallatszott benne semmi, csak a sirályok víjogása nyáron, és a jég ropogása télen, amikor a hideg szigorú következetességgel abroncsozta össze a partokat. Így mondotta, amikor készen lett a mű, ez csodálatos munka volt, s ez most már így tart örökké. És nem mondott ellent senki, miért hiányzott a nád, aki szelíden ingatta volna bugáját, melyel nem ütött meg soha senkit, éppen azért gyávának tartották és élhetetlennek. Csak igen mondott vele és nemet, de ez az igen és ez a nem megmaradt akkor is, amikor a jeget apróra törte a még szelídebb napsugár és a haragos köveket sima kavicsokká koptatta saját keménységükön a víz. De ebből az öbölből hiányzott a nád. Hiányzott a víznek, a partnak, a madaraknak, a halaknak, a kígyóknak és békáknak, még az öreg váromnak is hiányzott, aki mereven állott az öböl partján kiugró sziklákon, unatkozva nézegette magát a víz tükrében, és szerette volna, ha legalább a tükörben nád nőtt volna udvarán, és tavirózsa ablakai alatt. Az öreg vár tudta, hogy mindez nem lenne igaz, de azt is tudta, hogy nem mindig az a szép, ami igaz, és végeredményben ki tudja, hogy mi az igazság. És hiányzott a nád az embereknek is, akik nem sokra becsülték, mert csak nád volt, de a házaikat vele fették, jószágaikat vele etették, békés kunyhókat csináltak belőle, és ha tüzet raktak a nádból, arra gondoltak, hogy hitvány nádi tűz csak, amit mindig etetni kell. De azért nagyon hiányzott. A víz mosta, egyre mosta a partot, és a part úgy érezte, nád kellene szélfogónak. A szél dühösen nyargalt a parton, mert unatkozott, és szeretett volna muzsikálni a nádhárfáján, mert alapjában véve muzikális természetű volt. A madarak szerettek volna leszállni, megpihenni és fészket rakni, és keresték a nádat, és vágytak utána. A halak hűsölni szerettek volna árnyékában, turkálni gyökerei mellett, és dörgölőzni lábaszárán. A kis csigák derekára tapadtak volna, és a szitakötők leveléről lesték volna a szúnyog hegedűsöket, akik megszületnek és meghalnak, anélkül, hogy vért ízlelnének. A hullámok játszani szerettek volna vele, ingatni és rengetni, hogy megmutassák erejüket. Megverni és megcsóholni karcsú derekát, kihajlítani és behajlítani az öreg vár tükrének ablakán, hol valamikor kényes és szomorú vár kisasszonyok lengették kendőiket, de elmúltak már régen, és nem maradt meg más belőlük, mint az a szomorú pillantás, amit a távozók után küldtek. Az emberek pedig a fejüket vakarták és áteveztek a túlsó partra nádért folyton arra gondolva, hogy milyen jó lenne, ha nád itt lenne az ő öblükben, melynek tükre csak akkor pattant meg, amikor az öreg póka a parti halász egyszerűen tisztességgel ám bár egy kicsit mérgelődve a hitványfogás fölött azt mondta, hát öreg Balaton, nem adhatnál ide egy kis nádast? Igen csendesen mondta ezt az öreg póka, mégis mindenüvé elhallatszott, de akkor még nem történt semmi. Az öböl továbbra is üres volt, hullámok tovább verték a partot, és a vár üres ablak szemén csak a felhők jártak kibe, mint elhagyott csárdában szédelgő vándorlegények. Mit kellene tenni? Kérdezte az öreg romálmában. Mit kellene tenni? Kérdezte egy álom vitéztől, aki néha megjelent az éjj órában, mert ez a vitéz is róla álmodott, és arról a pillantásról, amelyet egy lánytól kapott itt valamikor. Zörgessetek! Mondta a vitéz, és mosolygott, mert újra látta a lány szemében a szeretetet, ami belőle megmaradt. Zörgessetek, tegyetek végre valamit. Az öreg romnak csak este jutott eszébe az álom, amikor felkelt a hold, és merett szemével újra végig bogarázta a mohos köveket. Nincs itt semmi, amit ne láttál volna ezerszer, de mit szólsz ehhez a tanácshoz? A hold titokzatosan mosolygott, mint általában, akik nem tudnak semmit, és a rom feldühödött. Fajjon fel a hajnal, dögött palacsinta, én már tudom. A vitéz azt mondta, hogy zörgessünk, hát majd zörgetünk. Készüljé, fiam! Nézett az egyik kapuoszlopra, amely egyedül állt, s egyensúlyát már csak az emlékek tartották, ám bár az emberek azt mondták, egy művészettörténész cikket is írt róla, hogy csodálatos kötőanyagot használtak a régiek. Az oszlopnak ez nem ártott, s a művészettörténésznek használt, bizonyítva, nem csak az igazság lehet hasznos dolog. Készüljé, fiam! Veled zörgetünk, dicsőségér, te leszel az áldozat. Áldozat? Miért éppen én? Rendült meg az oszlop. Én vagyok itt a legértékesebb. Éppen ezért. Értéktelen áldozattal nem lehet zörgetni. És rajtam mindenféle írások vannak, s ha legurulok a völgybe, nem jönnek fel többet megfejteni ezeket az írásokat az emberek. Jó, hogy mondod, legalább békességben leszünk. Nem veszekednek itt rajtad a tudósok, nem becsmérlik egymást, és nem a kisasszony szobájában végzik el a dolgukat. Éppen ott. Na, készülj szépen, hát legyen, ingott meg az oszlop, aki engedelmes természetű volt, és alapjában véve unatkozott is egy kicsit. De nézzetek le hozzám, mert én azért ide tartozom. Roppant egyet az 500 éves habarcs, újra megingott a hatalmas oszlop, aztán nehézkesen dőlni kezdett. A zuhanástól megrendült a föld, és az oszlop maga alá gyűrve bokrokat és fákat, szörnyű dobbanásokkal forgott le a völgybe. A patakparton még egyszer felágaskodott, aztán szétvágta a vizet és iszapot, nagy csattanással elfeküdt az árokban. Még a hold is megállt az égen, és tátott száját a csodálkozástól még nagyobbra nyitotta, mintha azt mondta volna, hogy végre történik valami az előírt keringésben. A holdat ugyanis csak fél ezer éves mozdulatok érdekelték. Az öreg vár úgy érezte, mintha félvállát veszítette volna el, de azért nem sajnálta. A vitéz azt mondta, hogy zörgessünk, hát most zörgettünk, ám bár nem tudom, hogy mi köze van ennek a nagy dörömbölésnek a szelíd és kedves náthoz. De ezt nem tudta senki sem. Nem tudta a szél se, a part se, a hold se, és a tanástalan gyapjas felhők se, akik egyébként nem tudnak semmit. Megmozdultatok és zörgettetek, mondta másnap a vitéz, most már csak higgyetek, és ne törődjetek a holnappal. Akkor jó, mondta álmában Rom, de ezt az álmát teljesen elfeledte, és úgy gondolta, hogy az oszlop zuhanásának mély nyomain majd bokrok nőnek, és egyszer csak erdő lesz körülötte, ami szintén nagyon szép lesz. De hogynád, odalent pedig a patak megtorpant. A roppant kő eltorlaszolta az egész medret, és a kis hullámok egymást lögdösve tolongtak az oszlop mohás oldalán. Mi van ott elől? Locsogott a patak. Miért nem mentek? Valami nagy kő? Futott vissza egy kis hullám. Zöld moha van az oldalán és mindenféle jelek. Szép kő, suttogta, a többiek most mosdatják. És a kis hullám visszaszaladt a kőhöz, mert nem akart kimaradni a játékból. Jó, jó, mondta a patak, aki nem volt elrontója semmi játéknak. De mi lesz a többiekkel? Itt nem tartogathatlak benneteket. Menjetek át valahogy, sustorgott, de a komolyabb hullámok is azzal jöttek vissza, hogy ez lehetetlen. Megpróbálnak ugyan mindent, de a kő nagyon magas, és az alja mélyén az iszapban van. Akkor kimentek a rétre, és a kis hullámok eleinte félénk tapogatódzással, később pedig felszabadult viháncolással kiszaladtak a rétre. Tó leszünk, kiáltották a tapasztaltabbak. Valóságos tó, ki hitte volna? Bizony, ezt nem hitte senki. A réten éppen rendben feküdt a széna, de reggel már nem feküdt, hanem úszott, és az emberek, akik a kő lezuhanásában amúgy is rossz jelet láttak. Kétségbe esetten szaladtak a közbirtokosság elnökéhez, hogy azonnal menjen a városba segítségért. Az elnök azonban meggondolt egyéniség volt. Gondolkozott, ez látszott rajta, erősen gondolkodott. Majd magam nézem meg, nyilatkozott, végül. Attól nem lesz kisebb a víz, mondták a békétlenkedők, menjünk neki ásóval, kapával. Gyűjjenek a tanácstagok, mondta az elnök, akinek a szénája a pajtában volt már, aztán majd meglássuk. A fél falu ott volt már a ledőlt kőnél, csendesen, ahogy illik, és helyet adott a hatóságnak. Ehen, bólintott az elnök, szép nagy víz, visszhangzottak a tanácstagok, akik még nem merték azt mondani, hogy szép, mert a tömeg hangulata úgy függött felettük, mint egy másik nagy kő, de szérna szálon. Ám bár még nem elég nagy, mondta az elnök, aki bátor ember volt. Mi? Hördült fel valaki, és a szérna szál szakadni készült. Mert a szénát, ha jól látom, már úgy is megette a fene, aztán ha most eleresztjük a vizet, majd azt mondják, hogy csak eresszük máskor is. Ebben van valami, na lássátok, hát türelem, jajgatni meg én is tudok, de csak, ha muszáj. A víz pedig nőtt önnőtt. A hullámok már a petrencéket ringatták, amikor a bizottság kiszállt, benne a levéltárossal, aki egész úton a gyönyörű oszlopot sajnálta hív. Béla idejéből. Béla? Gondolta a főmérnök, és hitelezőjére gondolt, akit szintén Bélának hívtak, ám bár nem lehet tudni, hogy hányadik. Béla, hát majd adunk neki, mondta dühösen és utálkozva. Aztán beleköpött a vízbe. Itt rendet kell teremteni, végleges rendet. Az oszlopot kiemeljük, hogy a tudomány is megkapja a magáét, és a patakot szabályozzuk. Végeztem, mondta dühösen, mert a főmérnök katona volt valamikor, hiszen az adósság is abból az időből származott, végeztem. És várta, hogy kimond ellen, de nem szólt senki, mert mindenki helyeselte a munkát. csak az elnök mondta később, igenis, hány napszámost állítsak ám bár hiszen tetszik tudni most nálunk drága a napszám mert szőlő munkában vagyunk de azért és a mellére ütött a község érdeke az első. A víz azonban mindenről nem tudott, csak növögetett szépen. A patakparton nyüzsgött az ember, mélyült a meder, és még éjjel is tüzek virrasztottak a völgyben, mintha leszálltak volna a csillagok, ám bár nem lehetett észrevenni, hogy azért az égen kevesebb lett volna. Az öregvár nem szerette a nagy nyüzsgést, és amikor a vitéz megjelent álmában, meg is mondta, mégpedig morogva, nem jó ez sehogy se. Rossz volt a tanácsod, a vitéz csak mosolygott. Ki tudja azt megmondani, mi a jó, és mi a rossz, a szándéka fontos, és hogy mi lesz belőle. Hiszen nem akartatok rosszat, s ami közben van, az csak út, s az út néha rossz. Az bizonyos, hogy szépen tudsz beszélni, de ebből alig ha lesz nádmorgott a rom, és másnapra elfeledte álmát, ami ebben a korban nem csoda, de meg nem is ért rá álom fejteni, mert odalent rarará. Csimbum, bum-bum-bum, zene harsant, és dobbant a dob, mert ünnep készült, és áldomás az új zsilip tiszteletére. Bum-bum-bum, kiáltott a romvíz hangja, és az öreg várkövein a hideg futott keresztül a régmúlt idők hangjától, amikor még ágyúk dördülésével labdáztak így a völgy és a hegy. Láttok? Nézett fel a kapuoszlop. Láttok, a kapuoszlop tisztára mosva ott állt a zsilip mellett, új alapzaton, virággal volt körülfonva, és szinte elpirult, amikor a kelő nap vörös lángja megsimogatta. A múlt és a jelen találkozik itt, mondta a szónok a kőre és a zsilipre mutatva, a múlt és a jelen. Kicsit gondolkodott még, s mivel más nem jutott eszébe, azt mondta, most pedig húzzátok fel a zsilipeket. A patak már tegnap óta ott toporzékolt a cementbe ágyazott zsilip előtt, s amikor megnyílt a kapu a felduzzadt víz szinte kiesett az ajtó elé, gyerünk. Hangzott. Hív a messzeség és a lejtő. Hív a tó, a nagy hívja a kicsit, ez az örök parancs. És megreszketett minden kis hullám, távol csatangoló kiserecskék, és egyszerre a patak felé fordultak, s az új meder csatornájában fegyelmezetten zökkenő nélkül úsztak valahová, valamit betölteni, valamit elvégezni, valami homályos akaratnak engedelmeskedni. Elég volt a játékból, most majd szigorú leszek, locsogott a patak, új életet kezdünk. Majd én megmutatom, a parton az ások, lapátok, taliskák csak mosolyogtak. Nélkülünk ugyan mi lehetnél? Gondolták, a mi kezünk munkája. Ragyogott a munkások arca. Az én tervem, nézte a simán folyó vizet a mérnök. Ezt jól csináltam, gondolta az elnök. Milyen rövid látók, hunyorgott az öreg rom, aki mellett elrepültek a gondolatok, és szárnyukkal megérintették. Ha én nem zörgetek, és le nem lököm a követ, eszükbe sem jutott volna. Ám bárhogy nád ebből hogy lesz. Másnapra pedig egy csepp víz nem volt a réten, csak a patakban úszott a megnövekedett, iszapos víz simán és hangtalanul, mint az olaj. Simán, hangtalanul és félelmetesen, szürkén, akár csak a néma hétköznapok az időmérhetetlen medrében. Az öböl azonban ebben az időben megzavarodott. A patak vize visszanyomta a tóhullámait, és meglassúdva iszapot citált a kövek közé. Az öböl tükre elsötétedett, mintha rejtegetett volna valamit, de melegebb lett, és a kövek beágyazták magukat az iszapba. Jobb is ez így, ásítottak a kövek. A hullámok azért még kifutottak néha a partra, mert pusztító kedvük nem múlt el, de nem vették észre, hogy eddig csak vittek, most pedig hoztak, és lerakván a terhet, meg könnyebbültek. Építünk, kiáltották, s úgy érezték, soha se tettek mást, csak építettek, és nem érezték, mintha adtak volna, mert elfeledték, hogy csak kapni teher. A patak pedig jött végtelenül, de az öbölbe érve elerőtlenedett, és amit hozott, elrejtette. Akkor már holt levelek úsztak a vizen, mert közelgett az ősz. Kis csigák fúrták magukat az iszabba, lassabban vert a békák szíve, mert hidegedni kezdett a víz. Az őszi esők kitartó szemerkélése megduzzasztotta a patakot, mert a levezető csatornákon tották a völgyekbe rohanó vizecsben nekő darabokat, madártollat, békalencsét, sásgyökeret és náttorzsát, élő és élettelen holmikat, ám bár ezek csak szavak, mert a kő nem tudta, hogy ő élettelen, s a náttorzsa nem tudta, hogy ő él. Csak annyit éreztek, hogy vannak, és nem is kívántak mást. Egy éjszaka azután szétszakadtak a felhők, s a holdban jéghegyek látszottak. A harmat megborzongott, és a rétet kiverte a didergés sója, a dér. A vizek feltisztultak, az iszap elpihent, és az öböl ismét tükröt tartott az öreg vár alá, melynek kőszemöldökén varjaktól lázkodtak, és bástya ormán a ködben, mintha régi zászló lobogott volna, ám lehetséges, hogy ez csak a ködjátéka volt, mert a zászló csattogását hallani nem lehetett. A hullámok most már szinte pihenni jártak az öbölbe, mert az öböl előtt vékony zátony keletkezett. A puha iszap ellenállt, és lágyan megsimogatta a hasukat. Nem is rossz, mondták, és lustán elfeküdtek, mert miért rohanjon az, aki fekhetik. A tóvize még mozgott, azért a halak bejöttek a békés öbölbe téli álomra. És ott aludtak a mozdulatlan vizen vándorvadlibák, a hajnal fényességében kibehúzkálva az öreg vár tükrének ablakán. Nem is bánom, ásított a rom, ám bár a leányasszonynak galambjai voltak. Galambjai és sólymai, de azért csak úszkáljatok. A libák nem szóltak semmit, mert ők azt hitték, hogy a vizen vannak, ami nyilván csalódás volt, de ezt se sokáig, mert egy reggelre alattomosan beablakozta az öblöt a tél. És most csend legyen, suttogta. Csend! Sziszegte fenyegetőn, de érezni lehetett, hogy nem ez az utolsó szava. Csizmája végig csikorgott a patakon, dermedt kefével lesimította az utolsó leveleket a fákról, és dühösen fenyegette meg a fenyőket, akik nem átallottak nyári zöldben pompázni. Rátok is sor kerül, hörögtek, és orra szinte kék lett, hogy gutaütéstől kellett tartani. Tökéletlen az öreg, suttogták a fenyők, rá kell hagyni. Mindig elfelejti, hogy mi a dolga. Ne féljetek madárkák csak ide a hónunk alá. S a kis címkék és királykák, tökörszemek és őszapókot pislogtak a sűrű fenyvesben, sőt élelemért járva tornáztak is, hogy meg ne fázlanak. De a tó még egyre szabadkozott. Nem, mondta hánykolódva, azt ne kívánd. Parancs, dühöngött a tél. Nem, nem parancs. Voltak telek, akik nem akarták. Hitványak voltak, hát én rajtam ne nőjön a hiúságod. Nem engedem, a tél összehúzta szemét, és szokatlanul csendes lett, amitől a tó jobban megijedt, mintha hörjöngött volna. Mozogjatok, mozogjatok! Kiáltott hullámainak, de nem volt cél, s a tóhányódása egyre gyengült. A tél csak ült a parton, az eget nézte, és csak ült. Este felé egy kis szél mozdult, de a tél szigorúan felemelte a kezét, s a szél lábához feküdt, mint jól neveltebb. A levegő megállt, az ég tiszta volt, mint az üveg, s ahol tetszelegve húzott távoli csillagfények holt ragyogásában. Ez azután tél a talpán. Szívesen tisztítottam ki utad, mert tudom, hogy mi illik. Én vagyok a te igazi barátod, nem ám a nyálkás ősz, vagy a pelenka szagú tavasz. Férfi a férfival, fuvalkodott fel a hold, ilyen időben élvezett utazni. Gyönyörködöm ragyogásodban, villogtatta a tél a szemét, s a holdról csak úgy csurgott a megfagyott fény a földre. Jaj, mögött a tó, még ez is, a hold szemkápráztatóan villogtatta jéghegyeit, s a tél csendesen végighúzta kezét a hold hullámokon. És másnap már hiába kereste barátját a hold, mert felhők takarták a földet, a tójegén hópelyhek járták a mennyasszony táncot, és a tél megfiatalodva rakta a jégen a kopogóst. A szél pedig dúdolt hozzá. Ettől kezdve úgy látszott, mintha a meglassúdott élet határai napról napra láthatatlanabbak lettek volna, és nem lehetett tudni, hol találkozik a halállal. Egyáltalán nem lehetett tudni, hol van az átmenet a mozgás és a mozdulatlanság között, s hogy a mozgás-e az élet, vagy a mozdulatlanság a halál. Egyáltalán nem lehetett tudni, hogy az utakon rohanó katángéle és a gyökértelen, merevre fagyott fűzvesző halott-e. Nem lehetett tudni, mi van bennük, álmodnak-e és mit. És nem lehetett tudni, mi a tükör és mi a valóság. A jége a tükör, vagy alatta a víz, vagy a kettő együtt, vagy egyik se, hanem az öreg vár álma csak mind a kettő, hiszen olyan furcsa volt, hogy az idő rágta hárkányon tollászkodó varjak lent voltak a tükörben, míg a jégen tipegő vadlibák a kisasszony kertjében gágogtak északi nyelven, amit itt nem értett senki. Egy bizonyos, megnőtt, csontosodott, de egyúttal szennyesedett is a tél. Patyolat mentéjéről a kökény pityke gombokat leették a rigók, és a jégpatkókat is elvesztette valahol az utakon, hol búbos pacsirták szaladgáltak dideregve, mint szürke kis cselédek az uraság téli kútjára. A pacsirták csak szaladtak, kerestek valamit, és siránkoztak halkan, füttyögtek valakinek. De hát kitörődött velük. Kár, mondták a varjak. Kár itt minden szóért, nem is tudjuk, honnét veszitek a bátorságot a nagyúrral kikezdeni. Mi? Ijedtek meg a pacsirták. Mi csak sírdogálunk, mert fázunk. Kár, mondták a fekete madarak. Határozottan kár, mert ezt félre lehet magyarázni. A kis pacsirták panaszát aztán elkobozta a szél, aki rendőr is volt a télországában, és kajánul hurcolta átárkombokron, mint a foglyot, de ebből csak annyi lett, hogy most már mindenki meghallotta. Nini, miért sírnak a pacsirták? Miért ne sírjanak, zúgott a tölgy, aki utálta a szelet, miért ne sírjanak, hát sírni nem szabad már. Szabad, de nem illik. Reszketett a nyárfa, aki olyan kicsi, hallgasson. Sírnak, fülelt az öreg akác, aki süket is volt már, azon kívül goromba. Tényleg sírnak. Ejnye, persze, hogy sírnak, pedig nekem jó fülem van. Miért fütyülnek olyan keservesen a pacsirták? Kérdezte egy kisgyerek a szánkóban, mert ő boldog volt új csizmáiban. Talán fázik a lábuk. A tavaszért, mondta apja. A szánkó hangtalanul csúszott tovább, de ez a szó ott maradt a havon, mint a kimondott vágy, mint a pengetésből összeálló dal, mint a szellem a kőbe vájt arcon. Milyen szépet mondott az ember, siránkoztak a pacsirták, milyen boldogság van benne, és nem tudták, hogy nélkülük sose született volna meg a szó, és soha értelme senki nem nyitotta volna a szemét az alázatos kérés rettenetes ereje. Mit tudták ők, hogy tipegő kis lábuk milyen levelet írt a jégre, és a fájdalom és a szegénység apró kis füttyögetése mit indított el? Mert egyszerre elindult valami a földben, a levegőben, a vízben, a csillagok között. Világosodott valami, melegedett valahonnan, s a szívek és csírák legmélyén, amiről nem is lehet tudni, hol van. Kis kalapácsok emelkedtek fel, és ütöttek le, újra fel és újra le, milliárd kis kalapács, százezer milliárdszor, minden órában láthatatlanul, hallhatatlanul, érezhetetlenül. A tél pedig köhögni kezdett. Megcsapott valami meleg, mondta, nem te hoztad. Mordult a szélre, aki ott hevert lábai előtt. Uram, rettent meg a szél, én csak azt hozhatom, ami van. A pacsirták panaszát szétszórtam, a mogyoró meggondolatlan barkáit letördeltem, egy sármányt neki sodortam a sziklának, megnézheted, most is ott fekszik szérna lábaival felfelé, de nem lehet tagadni, van valami a levegőben. Én nem jót érzek, uram, a várom havas szemöldökén egy vén varjú pislogott, majd nagyot ásított, és összecsattantott a csőrét, ami úgy hallatszott, mintha bicskát csuktak volna be. Na mi az? Szuszogott a rom, és a hó lecsúszott az ormáról, mint ahogy a zászló is leszakadt onnét, amikor elérkezett az ideje. Semmi, éppenséggel semmi, ásított újra a varjú, csak eszembe jutott a fészek. A libák is elmentek már, a hó is megférgesedett, a szél is délire fordult, s én erre sokat adok, mert a szélnek jó szimatja van, s a bolond is látja, hogy az öreg teletorránál fogva vezeti. Hitvány szolga, morgott a rom, nem tudom, mi az, hogy hitvány, de azt teszi, amit tennie kell. Taszít, ha taszítják, és húz, ha húzzák, a kicsordult hordóba nem folyik vissza a víz. Gyáva lakály, emberben is van ilyen, nem tudom, mi az, hogy gyáva csóválta fejét a varjú, de ha van ilyen, úgy látszik, kell, hogy legyen. Ha kiesik egy kő a falatból, legurul a völgybe. Mit tehet a kő, erről jut eszembe, hogy legszebb kövemet leküldtem a völgybe. Zörgettem, és nem lett belőle nád, és nem lett belőle tavirózsa se a kisasszony ablaka alatt. Félrebeszél, mondta magában a varjú. Most mit mondjak neki? Megrázta magát, aprólékosan megvakarta csőrét, és azt mondta, kár, pedig az szép lett volna. Aztán ráfeküdt a levegőre, és leszánkózott a völgybe. Bolond, gondolt a repülés közben, bolond, nád meg tavirózsa a hegytetőn. A völgyben azonban szokatlan csend volt, és a varjú nem is gondolt többet az öreg vár motyogására. Hallgatott és figyelt. Az öböljege mozdulatlan volt, mint máskor, de hiányzott róla az a hegykemerevség, az a mindent visszaverő keménység. A messze túlsó part olyan közel jött, mintha kíváncsi lett volna, mi történik itt, és nem lehetett tudni, hogy ez a part nem indult el a túlsó felé. Kilát a más szemével, a fák és a bokrok megereszkedtek, kicsit elhagyták magukat, és ettől ágaik hajlásából lecsúszott a hó. Az utak felett puha pára lengett, mintha a föld sóhajtott volna, de a varjú tudta, hogy a szél eszi a havat. A szél megfordult, az öböl partján a tél nézte a jeget. A jég kopott volt, mint a mojrágta bőr. Te tetted? Nézett szigorúan a szélre, ám bár szigorúsága olyan volt, mint a kocsis hegykesége, akinek már csak ostora van. Én, mondta a szél, mint a cseléd, aki azt akarja, hogy felmondjanak neki. Én na és, a tél felemelte öklét, és megtántorodott, mert víz csordult a markából, és zúzmarás kucsmáját lecsapta fejéről a szél. Hi-hi-hi, hu-hu-hu, vigyorgott a szél, hiszen ez kopasz, látjátok? Suhogott. Hova tetted szép fehér hajad? Nem illik az öreget bántani, morgott a rom. Mit? Sikoltott a szél, ezt a kegyetlen vénséget? Hogy öreg, pusztuljon, és megrögte a kopasz, tántorgó telet, hogy az egyetlen zuhanással végigvágódott az öböljegén, s ettől megmozdult egyszerre az egész tó. A tél elmerült, de a repedés dörögve szaladt végig a messze, távoli partokig, hánykódni kezdtek a hullámok, pozdorjává törték a jeget, felkavarták az iszapot, tolongtak és szétfutottak, verekedtek, és megölelték egymást. A szél őrjöngve korbácsolta a vizet és a földet, és a kis pacsirták most nem sípolgattak, hanem reszkedtek, mert nem tudták, hogy ők erősebbek, mint a szél, mert ezt az egész földindulást a fájdalom, az éjség és szomorúság kis füttyögetése indította el. De nem is volt szükség a nyomorúság kis énekeseire, mert a milliárd kalapácsok zengve verték már a láthatatlan ülőket, elállt a szél, kisütött a nap, és egy kis címke felröppent a kapuoszlop peremére, azt kiáltotta, hogy kicsit ér, kicsit ér. A kapuoszlop már megbarátkozott helyével a patakparton, és mivel önálló lett, mint többször mondott saját véleményt. Elment az eszed, mordult a cintére. Ez neked kicsit ér, hiszen ez maga a tavasz, csend. A világosságból fény lett, amiben már látni nem lehetett, és a melegből élet, amiről senki nem tudta, mikor érkezett, mikor ment el, és elment-e egyáltalán. De gondolt erre egyáltalán valaki? A kör végét keresni jut valakinek eszébe? A kő állt mereven, a kis címke pedig zavartan pislogott. Tudnillik, mint mást nem tudunk mondani, és ezt nem úgy kell érteni, öreg kő, és ha lenne nálad hely, igazán fészket raknék rajtad. Eredj a romhoz, mondd meg, hogy én küldtelek. Ott van mindenféle lyuk, odú, repedés, míg én rajtam nincs, alapzatom pedig, hiszen magad is láthatod, beton. Beton, hunyorgott a napsütésben a vénrom, amikor a címke átadta az üzenetet. Szóval beton, én itt állok 500 éve, nekem nem kellett beton. Legközelebb megkérdem a vitézt, hogy miképpen lesz a betonból lengő nátszál a kisasszony ablakában és Tavirózsa az udvarán. De a vitéz nem jött, a rom is álmatlanul aludt, mert a tavaszi sürgés estére kelve nagyon kifárasztotta. Elsősorban el kellett tüntetni a fagyrákta sebeket, amire a moha a legalkalmasabb, s a moha, akárki akármit mond. Értelmes növény, mert egyenesen a megfelelő helyre kúszott. Azután meg kellett fogni a meglazult köveket, amire a repkény vállalkozott, és a munkát a tőle megszokott körültekintéssel el is végezte. Aztán beszélni kellett a széllel, hogy seperje ki az udvarokat, mert az emberek papírrongyai, újságfoszlányai még ott csúfoskodtak egymásra öltve nyelvüket az udvarokon, és most már érdemes ezzel is vesződni, mert nem jönnek többet újabb szemetekkel. Az írott kő lent van a völgyben, betonon áll, és önálló lett, ám bár dühös néha, mert hol a gyerekek, hol a felnőttek mindenféle jeleket rajzolnak rá, de amit a gyerekek rajzolnak, azt letörlik a felnőttekét meg a gyerekek. Vajon a szülőknek mindig más jeleik vannak, mint a gyermekeknek tűnődik a rom és a szülőké mindig változik? Mert a gyerekeké meglehetősen állandó. No, mindegy. A szél körül nézett, hogy mi a munka, kimérte a távolságokat, s azt mondta, egy kis forgószél, ha megengeded. És forogni kezdett, és szívta szoknyája alá a szemetet, és az összes papír és falevél, madártól forogni kezdett felfelé. Mikor már jól fent voltak, a szél egyetlen mozdulattal kilendült a tó fölé, és megállt. És egy másik mozdulattal már újra a rom fölött volt, üresen. Remek, mondta a vár, igazán hasznos, vagy néha, csak amilyennek lenni kell. Ki tudná azt megmondani, hogy mi a haszon, és mi a kár. Nekem meg mindegy. Azután szét kellett osztani a fészkelő helyeket is, ami elég gondot okozott, mert a címkék és a verebek azonnal összeverekedtek, miközben a kérdéses odút csendesen elfoglalta egy vörös begypár. A toronyormán egy pár sólyom fészkelt már évek óta, és a torony sötétségében egy pár bagoly, de ezekről a helyekről szó se lehetett. Szétszóródtak tehát az apró madarak, és végül is mindenki megtalálta a maga helyét, és mindenik a legszebbnek látta, mint ahogy az is volt. A nap döntötte a meleget, a várhegy kizöldült, a rügyek szinte lecseppenni készültek az ágakról, a bimbók fájdalmas boldogsággal hasadtak meg, és a méhek, tisztesség ne essék, szólván, részegek voltak már délelőtt, ami nem való. Sőt, az öreg vár is átmelegedett, kiengedvén kövei közül a téli fagyot, és ne szólj szám, nem fáj fejem, olyan régi jelenetek jutottak eszébe, melyekért lelkesedni ugyan lehet, de nem illik. Ilyenkor a vénrom kihúzta magát, és ragyogott, és egyáltalán nem csoda, hogy el volt telve önmagával. Az öböltükre, közben, eszébe se jutott, ami határozottan mulasztás volt, mert odalent jelentékeny események történtek. Az iszap megpesdült a víz alatt, mint a méhkas, amikor csepegni kezdenek az ereszek, és a harkály ünnepi ébresztőt dobol az odvak oldalán. Hogy mitől pesdült meg, azt nem lehet pontosan tudni. Talán a fény szellemétől vagy a meleg jóságától? Mit hoztak, amíg nem égett el a csillagok kohójában, és nem fagyott meg a névtelen űrméretlen hidegében? Csak a szívek dobbanását hozták vagy késsorsokat? Csók volt ez az érintés vagy ostor? Az iszap minden esetre megmozdult. Kis rákok nyüzsögtek barna szőnyegén, és a vizen korcsolyázni kezdtek a pókok. A halak koporsója megnyílt, és kiderült, hogy bölcső volt tulajdonképpen, amit látni is lehetett éledező mozdulataikon. A békák kimásztak a partra, mint a lábadozó beteg, és átsüttették a nappal dermedt bőrüket, és a folyó által hozott gyökerek és torzsák éppen addig engedték sodorni magukat, ameddig kellett. Ott leültek és vártak. A lengesás gyökeret kivitte a víz éppen a partra, míg a náttorzsát már előtte elejtette. A szél egész hosszában elterülve aludt a domboldalon, így nem mozdultak a hullámok, s amikor mozogni kezdtek, a gyökerek már megkapaszkodtak az iszabban. Valami húzta őket le, és valami húzta őket fel, de a gyökerek nem mozdultak, mert lassú lüktetés indult el bennük, csörgedezése a nedveknek, szívása a vágynak, áramlása a kielégíthetetlenségnek. A hajszál gyökerek élelmet küldtek valami zsarnoknak, aki még nem is volt, de vajudott már, mert vastagodott a gyökér, szemedett és meghasadt. Az új hajtások fúrták magukat felfelé, valami meleg ragyogás felé, ami fent volt, de amit iszap és rothadás, szenvedés és sóvárgás nélkül el nem érhettek, és nem is kívántak volna soha. A tavirózsa indájának már könnyebb dolga volt, csak hentergett a vízszínén, és úgy pattogtak ki rügyei, mint a volha csípések a kutyán. Őt nem érdekelte az iszap, a föld nem volt állandó természetű, úszott erre, arra, és vidáman szült, mint amilyen vidáman elmúlni is tudott. A nap pedig szitálta, egyre szitálta meleg aranyát a vízre, amiről most már egyáltalán nem lehetett tudni, hogy kéke tulajdonképpen, vagy zöld, van-e neve ennek a színnek, ami nem is szín, hanem fény, amit a tó elnyel és visszaad, összetör és összerak, minden pillanatban más, és minden pillanatban ugyanaz. A tó élt, ahol nőni kezdett ebben az időben, és a vadkacsák hallgatták már, hogy kopogtatnak-e a kicsinyek a tojásokban, és elteltek megelégedéssel, mert tudták, hogy a fiókáknak a teli hold a megerősítőjük, mert a fogytára kelt tojásból nem lesz semmi. De tudta ezt a hold is, és, bár nem tehetett mást, el volt telve saját jóságával, és úgy járt az éjszakában, mint egy kedélyes nyári vendéglős, akinek hatósági engedélye van szerelem tanyát tartani. S az öreg rom, aki már nappal is aludt néha egy keveset, egy este arra ébredt fel, hogy hung-hung kvekvekve. Megzendült a béka szerenád, jelezve, hogy a béka szívek tele vannak dallal és szerelemmel. Csodálatos éjszaka jött akkor, és nem is aludt senki egy szemhunyást sem. Meleg volt az ég, meleg volt a föld, s a rompárkányán leselkedő bagoly szemében benne volt az ég és a föld s a tó mélyén rengő csillagok. Sötét volt minden, mégis látni lehetett, mert a sötétség bársonyában ébren volt minden szín és minden fény. Nem mozdult semmi, nem zörrent semmi, mégis, mintha nevetés lett volna a levegőben és sírás a mélyben. Testtelen álmok álmodtak önmagukról, minden kő érezte önmagát és önmagában minden mozgást és minden mozdulatlanságot. Telt, telt az éjszaka, aztán egyszer csak fogyni kezdett, és szétfolyni a völgyekben. De nem állt meg semmi, és nem indult el semmi. Minden önmagában volt, a vár a hegyfokon s a bagoly a rompárkányán, és hajnal volt. Mióta? Mindig. A keleti égen ott volt már a nap, a nyugati égen ott volt még a hold, mert látni akarták a láthatatlant, hallani a hallhatatlant, és érezni a végtelenséget. Az öreg vár ekkor lenézett az öböl tükrébe, és megreszketett, üreges vén szemét lehunyta a láthatatlan előtt, mert a tükörben egy lány és egy fiú árnya találkozott, három szálnát hajlongott a kisasszony ablakában és tavirózsa nyílt az udvarán.